Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek és azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. Amen. Kedves testvérek, a mai igénk nyomasztóan sötét háttérből világít elénk. Ilyen szavak sorjáznak benne, viharos szél, hánykolódás, megrettenés, félelem, ijegység, süllyedés, segélykiáltás. Ez a háttér jól illik a mai vasárnaphoz, hiszen ma van a leprások világnapja. Levelet is kaptunk a református lepramissziótól, amelyben kérik a további támogatásainkat, és beszámolnak arról, hogy milyen szolgálatokat végeznek Indiában és Afrikában, és leírják ebben a levélben, hogy különösen fontos most ezekben az időkben, hogy lelki gondozó munkatársakat is beállítsanak az orvosok mellett és a gyógyszersegélyek mellett, és ezeket támogassuk, hiszen ezeknek a betegeknek egyik legnagyobb nyomorúságuk az, hogy kitaszítottak a társadalomból, hogy értéktelennek érzik az életüket, fölöslegesnek, hiába valónak, és nagy szükség van számukra az ilyenfajta lelki segítségre is. Ám olyanok, akik hasonlóképpen megbélyegzettnek érzik magukat, és emiatt titkolni igyekeznek a betegségüket, nem csak Indiában és Afrikában élnek tömegesen, hanem közöttünk is. A statisztikai becslések szerint Magyarországon 1 millió depressziós él, és ez a statisztikai adat még inkább közelévé vált számunkra az utóbbi napokban, hiszen alig egy hete temették el Jánoshalmán azt a kedves testvérünket, aki vasárnapról vasárnapra itt szokott lenni közöttünk, aki részt vett minden gyülekezeti kirándulásunkon, és akit úgy tűnt, hogy ismerünk, de kiderült, hogy mégsem ismerünk igazán. Ez a mindig pedáns, figyelmes, kellemes társaságot jelentő barátunk volt ő, de életének mélységeiről, depressziójáról, pszichiátriai kezeléseiről csak nagyon kevesen tudtak. Ő maga is titkolta, szégyelte, és most aztán végleg szembefordult önmagával. Elsüllyedt a viharban, és nem volt senki ott, aki felemelje. Ezért a mai napra kijelölt alapige most arra bátorított engem, hogy azokhoz szóljak, akik ismerik ezt az érzést. Remélem vannak most is itt sokan ilyenek, hiszen hová is jöhetnének máshová. Mint éppen ide az Isten közelébe, hol találhatnának máshol nagyobb megértésre és támogatásra, mint éppen itt a Jézus által már megmentettek között. Hozzájuk és róluk szeretnék most szólni, hogy az igehirdető megtegye azt, ami ő rá van bízva, ahhoz, hogy ne történhessék meg közöttünk ilyen rettentő tragédia. Mit kell tudnunk erről az állapotról? Akik ebben a betegségben szenvednek, azok nem tudják elfogadni önmagukat, és úgy érzik, hogy mások is ugyanígy elutasítják őket. És ettől nagyon félnek. Az elutasítástól való félelem oda vezeti őket, hogy titkolják a betegségüket, vagy aztán, ha már nem tudják titkolni, akkor kizárják a másikat az életükből, és leginkább azokat, akik utána legjobban vágynának. És végül már nem tudnak semminek sem örülni, minden jó elmegy mellettük, egyre magányosabbá és üresebbé válnak. Kevesen tudják úgy megfogalmazni, és kevesen merik úgy megfogalmazni ezt az érzést, ahogy azt Arany János tette halála előtt néhány évvel. Hadd olvassam fel ezt a versét. Még ez egyszer, még utószor, hadd zendüljön meg dalom. Miért sebeim rejtegetni? Szégyené a fájdalom. Tán könnyebbül a nyílt érzés, ha sóhajban rést talál. Ó, ez örök benső vérzés. Ó, e folytonos halál. Egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Belső vérzésnek, folytonos halálnak írja le az állapotát, amikor a társaságban is, az ezerek között is magányosnak és egyedülvalónak érzi magát. Ez az érzés a viharban hányódó tanítványok félelmére emlékeztethet bennünket, akik megrettennek a viharos széltől, a hatalmas hullámoktól, és nem elég, hogy mindez fenyegeti az életüket a kis csónakjukban, hanem még egy kísértet is közeledik feléjük, és felkiáltanak. Ugye, megértjük őket. Természetes, hogy így éreznek, természetes, hogy félnek, természetes, hogy megrettennek. Jogosnak gondoljuk a kiáltásukat is. És legyen a történet első üzenete ma számunkra ez, hogy az életünk során újra és újra ránk törő félelem, a mélység, az elhagyatottság érzése természetes, érthető és elfogadható. Az életünk az ilyen, hogy szüntelenül fenyegeti az értelmetlenségnek az érzése, a kísértése, újra és újra, egészen kisgyerek korunktól kezdve bennünk van ez a félelem, mi is tapasztaljuk ezt, hogy kislányunkkal beszélgetünk, hogy milyen korán és milyen világosan és érthetően megfogalmazódik már ez, hogy lehet, hogy értelmetlen minden. És miért ne lenne ez az érzés elfogadható, világosan kimondható, és miért ne kiálthatna fel az ember akár, amikor így kétségbe esik, és úgy érzi, úgy látja, hogy egyedül maradt a háborgó hullámok között. Ha nem így gondolsz erre az érzésre, mint egy elfogadható érzésre, ha a szorongásodat ellenségnek tekinted, azzal csak egyre erősebbé válik. Persze fájdalmas dolog is egyben búcsút venni attól a képtől, amit magadról alkottál. Fájdalmas dolog meglátni, hogy ott rejtőzik benned a szorongó kisgyermek, aki retteg az értelmetlenségtől, a bizonytalanságtól, retteg attól, hogy nem fogják szeretni, és benned ott rejtőzik a megbántott, sértődő gyermek is, mert úgy gondolja, hogy tényleg nem szeretik annyira, amennyire kéne. Hogy tényleg nem fogadják el őt úgy, ahogy azt kellene. Ott van bennünk ez az érzés, és az első, amit tehetünk, hogy ezt elfogadjuk. Hogy azt mondjuk, hogy igen, lehet. Lehet ilyen is. Ilyen is lehetek. Ha egyszer ilyen vagyok, akkor nem kell ezt szégyelnem. Ebből a korból az idős Arany János egy másik verséből származik ez a öngyógyító megismerés és felismerés, amikor azt írja, hogy szép a független nyugalom, akkor már nyugdíjba ment, vagy nyugdíjazta magát, megérleli egy-egy dalom. Nem, mintha nem volnék beteg, de nyugtat az, hogy lehetek. Nyugtatja az, hogy lehet beteg is. Eddig nem lehetett beteg soha életében. Mindig ő kellett legyen a nemzetnek a költője, és mindig másokat kellett neki erősítenie, és vigasztalnia, vagy biztatnia, bátorítania, és csak belülről vérzett, és mondja, hogy hát most már lehetek beteg is. És ez megnyugtatja. És ez így van, ez így helyes, hogyha az ember nem képzeli magát többnek, mint ami valójában, és nem esik kétségbe, hogy bizony beteg belül, de elfogadhatja magát így is, olyannak, amilyen. Mert megijedhet, mert félhet, mert felkiálthat a hányódó hullámok között, ráadásul, hogyha egy kísértet közeledik feléje. A történet azonban örömhírrel folytatódik, mert a tanítványok meghallják Jézus hangját, és felismerik, hogy mégsem egy rettentő kísértet, hanem a megmentőjük jön feléjük. Ez a nagy ajándéka a betegségnek és a mélységnek, a sötétségnek, hogy ebben a sötétben felismerhetjük, hogy valamire bennünket ez tanítani tud, tanítani akar. Hogy éppen ebben a mélységben, ebben a sötétben érthetünk meg valamit, valami nagyon fontosat a létezésünk titkáról, a lélek szabadságáról és hatalmáról. Ez a betegség lehet a felismerés, a Istenhez való közeledés, az önmagunkhoz való közeledés áldott lehetősége is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tudnak erről beszámolni. Az életüknek a legfontosabb fordulatai, a legjobb dolgok, amik történtek velük, azok éppen egy ilyen válsághoz kapcsolódtak, mert ez így szokott lenni. Két héttel ezelőtt a szalagtűz ünnepélyen állítottam példaként a végzős diákok elé ezt a Steve Jobs nevű mérnököt, aki a világhírű Apple számítógépes cégnek az alapítója, és az egyetemistáknak tartott egy ilyen diplomaosztó ünnepi beszédet, elmondva, hogy sose végzett egyetemet, de szeretne három történetet mondani így e beszéd kapcsán a saját életéből. És mind a három története olyan volt, ami egy életfordító történet volt, hogy valami mélységből született, és azt mondta, hogy ezek voltak életében a legjobb dolgok. Elmondta az első, amikor ott kellett hagyni az egyetemet az első fél év után, mert nem tudták fizetni a nevelőszülei a tandíjat. A második egy elbocsátás volt, amikor kifúrták a saját cégéből, az igazgatótanács kiszavazta és ott hagyta, és újra kellett mindent kezdeni előről. A harmadik pedig egy orvosi diagnózis volt, amikor megállapították, hogy halálos beteg, és csak néhány hónapja van hátra már, mert a rák elkezdett terjedni a testében. Azt mondta, ez a három volt a legjobb, ami történhetett velem. Ekkor kezdett valami új történni az életemben. És ez valóban így van. Tudom, hogy többen olvassák mostanában, és ajánlom is, hogy olvassák a Viskó című kis könyvet, amelyben egy teológus egy regényt írt arról, hogy hogyan lehetséges egyáltalán egy szörnyű tragédia után fölállni, és történhet-e még az emberrel ilyenkor valami jó. És azt mondja, hogy igen, talán éppen ilyenkor történhet veled a legjobb. Jó erről hallani, és még jobb ezt megtapasztalni. De a Biblia erről beszél. Azt mondja, hogy éppen ilyenkor, éppen olyankor, amikor megrémülsz, amikor felkiáltasz, amikor úgy érzed, hogy teljesen vége mindennek, éppen akkor ismered fel, hogy nem, Jézus közeledik feléd. Ő az, aki megszólít, és ő mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Történhet valami jó, sőt a legjobb, éppen a legmélyebb, a legnehezebb helyzetekben veled. A harmadik biztatása az igének Péter meglepő kérésében rejlik. Ő az egyetlen a tanítványok között, aki nem adja át magát teljesen a félelemnek és a szégyenkezéssel keveredett döbben csodálkozásnak, amikor fölismerik, hogy hoppá, hát mi kísértetnek láttuk Jézust. Hanem ő az, aki erre valamit reagál, és azt mondja, hogy Uram, ha lehet, akkor hadd menjek hozzád, oda hozzád a vízen. Parancsold meg nekem, hadd menjek oda hozzád a vízen. Nagy biztatás ez, és nagy tanítás ez mindannyiunk számára, hogy a gyógyulásnak az az útja, hogy levesszük a tekintetünket a félelmünkről, a hullámokról, a viharról. Nem szembeszállunk vele, nem akarjuk azt mi magunk eltüntetni, és nem azon siránkozunk, hogy miért olyan hullámos a tenger, hogy miért nem csendesedik még el a szél. Nyilván ott van ez körülötte, és látjuk aztán a folytatásból is, hogy ezt nem lehet olyan könnyen kizárni a tudatukból és a valóságunkból, mert ez a valóság, ami körülvesz minket, de a tekintetünket másra is fordíthatjuk. Jézus felé fordítja Péter a tekintetét, és a félelmein túl, a megdöbbenésén túl, a csodálkozásán túl felfedez magában egy másik érzést is, hogy szeretne szeretne Jézushoz menni a vizen. Szeretne nála biztonságot találni. És ez nagyon fontos üzenet, hogy amikor sötéten látsz mindent, amikor betegnek érzed magad, akkor nem a betegséggel kell szembefordulnod, és nem azzal kell legyőzni, és nem azzal kell küzdened, hogy miért vagyok én ilyen szomorú, miért látok én mindent ilyen borúsan, miért nem tudok én örülni, amikor annyi okom lenne rá. Hát ez így van. De ezt az érzést magadhoz tudod ölelni az egyik karoddal, és az arcodat pedig egy másik érzés felé tudod irányítani. Mert van benned más is ezen kívül, és azt is megkeresheted ott a mélyén, mindenek mélyén, hogy van benned egy vágy, hogy Jézus felé akarsz menni, hogy Jézussal akarsz találkozni, mert ő is ott van. És így el tudsz indulni, mert ő azt akarja, hogy elindulj. Azt mondja, jó, nagyon jó, gyere, gyere, indulj el. Tessék, rajta. Igen, ez az út, mindannyiunk útja, mert ha nem így teszünk, akkor látjuk, hogy csak vereséget tudunk szenvedni, hogyha csak arra figyelünk, hogy hogyan tudjuk legyőzni a bennünk levő és utál dolgokat, akkor a végén vereséget szenvedünk, és az lesz velünk, amiről beszéltünk, amiről hallunk, amire gondolunk. Csak úgy lehet, hogyha magadhoz öleled, és elfogadod akár, mint életed állandó kísérőjét, de arcodat elfordítod tőle, és arra figyelsz, hogy mit válaszolhatsz erre az érzésre, és talán felfedezed a szíved mélyén ezt a vágyat, hogy hadd menjek oda hozzád, hadd menjek oda hozzád a vízen. Ez a példája Péter magatartásának. Némelyek azt mondják, hogy utaság volt, fölösleges volt oda mennie, hiszen Jézus úgyis odaért a csónakhoz, és minden rendben lett. Márk evangélista le se írja ezt a történetet, de Máté nyilván valamit akar mondani nekünk, a mi lelkünknek ebben, hogy igenis, ez egy jó dolog. Ezt példaként lehet mutatni, hiszen Jézus maga sem dorgálja meg Péter elindulását, sőt, bátorítja. Igen, meg tudod tenni. És csak amikor kételkedni kezdesz, amikor újra a tengerre figyelsz, amikor újra a vihar tölti be a gondolataidat, akkor kezdesz el süllyedni. És akkor kell újra kiáltanod, hogy Uram, ments meg engem. Amíg Jézusra nézel, amíg bízol ebben, amíg van más célja az életednek, mint hogy küzdj a viharral, addig nem süllyedsz. De utána is, még akkor is, ez a kiáltásod megmarad. Uram, ments meg! És a történet folytatása még egy kulcsfontosságú pontra mutat rá, arra, hogy a depressziós ember alig ha tud a saját erejéből tartósan meggyógyulni, és nem tudja tartósan véghez vinni ezt a lépést, hogy elfogadja önmagát és depresszióját, és azt integrálja az életútjába. Szüksége van valaki másra is, aki mellette marad, aki elviseli őt, aki előcsalogatja a saját erejét, és támaszt nyújt neki, amikor szükséges. Hogy az elején mondtam, nem egyszerű dolog ez, nem egyszerű megmaradni egy ilyen beteg mellett, és kitartani mellette, hiszen hajlamos elüldözni pont azokat, akiket a leginkább szeret, akiktől a leginkább az elismerést várja, mert úgy érzi, hogy nem fogja megkapni, mert nem méltó rá, és ezért legjobb, ha távol tartja magától őket. És a másik, ami nem könnyű, hogy aki mellette marad, az el tudja kerülni a túlzott gondoskodásnak a csapdáját, amely újra egy passzivitásba hagyja ezt a beteget, és nem kényszeríti, nem készteti arra, hogy fölismerje magába azt a belső érzést, azt a másik érzést, ami tovább indítaná, amely vágyat ad neki arra, hogy az életét máshogy, az igazi valóságával, az igazi énjével, Jézussal együtt folytassa. De Jézus nem esik egyik csapdába sem, nem menekül el a betegektől, közel megy hozzájuk, még a legfertőzőbb betegekhez is ismerjük az evangéliumot, és megérinti őket. Nem tartja magát távol Pétertől sem, hanem felemeli, odaér hozzá, fölemeli, megragadja, és fölemeli. Ugyanakkor biztatja is. Biztatja is a saját erejének, a saját vágyainak, a jó vágyainak a megvalósítására. Olvastam egy nagyon szép írást, a Kiút a depresszióból címmel, és hadd idézek ebből erről egy részletet. Néhány terapeuta átéli, hogy a depressziós emberek reménytelensége megfertőzi, és ezért védő mechanizmusokat épít ki, hogy ne rántsák őt a mélybe, és ne fosszák meg összes energiájától. Hasonlóan vannak a rokonok és a barátok is. Szívesen foglalkoznának a depressziós emberrel, de egyben félnek is, hogy ő minden erejüket elrabolja. Hogy védekezzenek, távolságot tartanak. Ám minél inkább elhatárolják magukat, a depressziós annál jobban kapaszkodik beléjük. Egyre nagyobb elvárásokkal fordul feléjük. Jézus mégsem fél testi közelségbe kerülni a betegekkel. Őt nem lehet kiszakítani önmagából. A belső forrás, amely benne árad, nem sérül, ha szeretetteljesen fordul a beteg felé. Ő nem süllyed el, ha a karját nyújtja, hogy felemelje a süllyedőt. Életünk nagy lehetősége és ajándék, hogy mi magunk is lehetünk ilyen közelségben Istennel, ahogy azt Jézustól láttuk. Aki Istennel egy, az nem fél a beteg emberektől és másokra veszélyes, fertőző betegséget okozó hatásuktól. Aki érintkezésben van a csend belső terével, amelybe egy ember sem léphet be, az őszintén oda tud fordulni a depresszióshoz is. Mert tudja, hogy van benne egy tér, amely védett mások sötétjétől és káoszától. Szép szavak ezek, és szép biztatás, hogy valóban Jézus fölemeli Pétert, és nem Péter rántja le őt a mélybe. És aki Jézussal egy, aki Jézussal jár, aki ismeri ennek a belső térnek a titkát, amit nem érinthet senki más, amit nem fertőzhet meg senki kívülről, ebben az egységben van az örökké valóval Jézus által, akkor nem kell elmenekülnie egy ilyen helyzetből, és meg tudja tenni azt, amit megtehet, hogy segítse, mert nélküle elsüllyedne. Igen, és amikor Jézus minket emel fel újra és újra, akkor ezt azért teszi, hogy soha se adjuk fel, hanem újra és újra nekiinduljunk, elfogadva önmagunk gyengeségét, és nem kételkedve abban, hogyha ő egyszer parancsot adott nekünk, ahogy kértük is, és ő megtette, akkor azt teljesíteni is tudjuk. Fedezzük fel magunkban ezt a vágyat, és kérjük Jézust, parancsold meg nekünk is, hogy menjünk oda hozzád a vízen. Parancsold meg nekem is, hogy ne azzal foglalkozzam, amivel nem tudok harcba szállni, hanem azt fogadjam el, és éppen a hullámok között, éppen a viharban induljak el feléd. Téged nézve és veled győzve. Amen.